korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Köszöntöm szeretettel a hallgatói családot. Folytatjuk az önismereti sorozatunkat, aminek a címe Ismerd meg magadat. A személyiséggel foglalkozik ez a sorozat, és a tudományos pszichológiai kutatások azok nagy mozgásban vannak, soha nem érünk a végére. És sokféle irányzat van abban, hogy megpróbálja megérteni a személyiséget, megpróbálja megérteni azt, hogy miért minden ember egyedi, és ugyanakkor miért határozható meg valamilyen azonosság emberek csoportjai között, miért vannak személyiségtípusok, és mik ezek a vonások, amelyek egy-egy csoportot meghatároznak, hogy sokban hasonlóak vagyunk. Most ebben a részben a temperamentummal, mint az egyik elmélet szerint a személyiség alapjával, aztán az arra rárakódó különféle hatásokra bekövetkező tulajdonságokkal, vonásokkal foglalkozunk, így jönnek létre a személyiség vonások vagy személyiség típusok elméletei. Nos, erről szól ez a mai rész. Először is ez a személyiség típus elméletek, vagy személyiség vonás elméletek, mindegyike azt mondja, hogy néhány alapvető személyiség jellemző, például a temperamentum vagy a típus, biztosítja, hogy az egyén személyisége az idő múlásával állandó maradjon. Mindig változik valami, mindig fejlődik valami, vagy romlik valami, de a személyiség alapvető szerkezete az állandó. Nézzük először a személyiség és a temperamentum összefüggését. A temperamentumot úgy határozhatjuk meg, mint legalábbis a pszichológusok egy része ezt mondja, biológiai alapon nyugvó karaktert, ami már kora gyerekkorban megmutatkozik, és megalapozza a személyiséget, és az egyéni hangulatú viszonyulását is az élethez, gyerekkorban. Ugye a mi felfogásunk szerint, amit a pszichológusok jelentős része temperamentumnak mond, mi ezt már kialakult személyiség jegyként kezeljük. Mert a mi gondolkodásunkban az ember Isten alkotta egyén, egyéni tulajdonságokkal rendelkezik, és benne van valamilyen módon az Isten lehellete, ahogy a Teremtés könyve megfogalmazza. Tehát a legmélyén a mi felfogásunkban a megismételhetetlen egyén az Isten teremtménye, és az Isten egyszeri alkotása olyan, aki örökké az Isten szeretetében van. Nos, mondhatnám azt, hogy materialistább szintje ennek a gondolkodásnak, amikor temperamentumról beszélnek a pszichológusok. Amikor ezt a szót használják, akkor egy-két domináns, hosszan fennálló jellemzőre gondolnak, ami vele van az emberrel, és ami meghatározza, vagy felismerhetővé teszi azt az embert, és akár már a születéstől fogva fennáll. Például már kicsi csecsemőknél lehet érzékelni azt, hogy valaki nyitottabb, vagy valaki visszahúzódóbb, hogy kedvetlen, vagy nagyon aktív a külvilágra. Természetesen a pszichológia már régen maga mögött hagyta a különböző temperamentumok okát a testnedvek arányában kereső ókori elméletet, de hát ma is használatos az az alapvető koncepció, hogy a biológiai vonások hatással vannak az alapszemélyiségünkre. Vannak olyan gondolkodók és kutatások, amik azt mondják, hogy a temperamentumot az ingerület átvivő anyagok alakítják. Ugye a neurotranszmitterek viszik át az észlelés és az érzékelés közötti úton azt, amit felfog az ember érzékszerve, és viszi a feldolgozó helyre az agyba. És vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ezeknek a neurotranszmittereknek a mennyisége okozhat temperamentum különbségeket. Érdekes módon egy Kagan nevű fejlődéspszichológus, Jerome Kagan volt ez, a 1990-es években elkezdett, és aztán évtizedeken keresztül folytatott egy programot, egy kutatási programot, a félénkség genetikai alapjának a vizsgálatára. Ez a kutatás az újszülöttektől a felnőtt korig követte adott személyüket. A kutatás az újszülötteknél azt mutatta ki, hogy már életük első napjaiban eltérő mértékben hajlandók reagálni az ingerekre, a fényre, a hangra, a beszédre, a fölemelésre. Úgy találta az induló kutatás, hogy az összes gyerek mintegy 20%-a erősen, fokozottan, úgy tetszik, izgatottan reagál. A másik 10%-uk szélsőségesen gátlásos, visszabogott, megrémül, és olyan 35-40%-uk nyugodt egy új ingerre való reagáláskor, és egy további 10% pedig szinte merésznek nevezhető. Nos, tehát a merésztől a gátlásosig tart, már csecsemőknél a különféle ingerekre való reagálás. És azt találta a kutatás, hogy az életük első hónapjai során ezek a kezdeti különbségek, ezek tovább erősödnek. A gátlásos vagy izgatott ideges újszülöttek nagy része az félénk csecsemő lesz. A könnyebben izgalomba hozható vakmerő babák pedig extrovertált csecsemőkké fejlődnek. Ezek persze változhatnak az egyes gyerekeknél, a legtöbb esetben azonban tartósnak bizonyultak, amikor nyomon követték az életútjukat. És már még 11 éves korukban is ugyanabba a temperamentum kategóriába tartozik legtöbbjük, mint csecsemőként. Van-e szerepe a tanulásnak a temperamentumban? Ugye egyik oldalról azt láttuk, hogy a kutatás azt mutatta, hogy amit a újszülöttnél észlelünk, hívjuk azt hozzáállást, vagy reagálást, temperamentumot, azt a legtöbbje megőrzi. De a főiskolások körében végzett kutatás azt mutatja meg, hogy a diákok 40%-ánál több, nagyobb része félénk, és ez jóval magasabb arány, mint amit csecsemőként állapítottak meg. Tehát jogosan feltételezzük, hogy létezik ugyan örökletes félénkség, de talán még gyakoribb az, hogy az menet közben alakul ki a társas kapcsolatokban is különféle hatásokra. Miről is tanúskodik ez a kutatás? Megint arról tanúskodik, hogy van az embernek egy születéskori adottsága. Mi azt mondjuk, hogy ez az, amit a Teremtő Isten adott nekünk. És a környezet pedig ránk kényszerít, vagy megtanít olyan magatartásokra, amelyeket aztán használunk az életünkben. Hogy a személyiség felszín, és a mélyén ott van az emberi lélek alapvető szerkezet, amit az Istentől kaptunk. Tehát a kezdeti temperamentum hatással van a későbbi életre, a tapasztalatokat is ezeken szűrjük át. Ha például egy gyerek visszahúzódó, nem mosolyog, ha nem tudom, fél az idegenektől és az újdonságoktól, akkor kisgyerekként nem fogják olyan gyakran felkapni és játszani vele, nem futnak oda hozzá, ellentétben egy mosolygos, vidám gyerekkel támogató környezet alakul ki. És ez a szociális ösztönzés, ez a különbség születéskor megjelenik, és aztán egyre inkább erősödik. Így módon működik együtt a genetikai örökség a környezeti hatásokkal. És ezek az örökletes temperamentum vagy karaktervonások így lesznek idővel még határozottabbak. Mert az összjátéknak köszönhetően a külvilág felé olyan szociális jelek érkeznek, amelyek közeledéses játékra, vagy éppen visszahúzódásra ösztönzik a gyereket. Joggal kérdezheti valaki, hogy a biológia, tehát a gének, azok meghatározzák a sorsunkat? Hát nem. Az örökölt temperamentumot vagy karaktert azt tekinthetjük úgy, mint ami meghatározója egyes élethelyzetekben a válaszaink tartományának, azonban nem képes meghatározni a tapasztalatainkat. A személyiségnek eme temperamentum alapon vannak különféle olyan tulajdonságai, amiket a köznapi életben is használunk. A személyiség jegyek, vagy személyiség vonások, amelyek rendszere, személyiség típusokat is alkot, azt úgy lehet tekinteni, mint a temperamentum alapján épülő egyéni sorsból, egyéni tapasztalatokból, tanulásból következő felszínt. A temperamentum a személyiség alapját jelenti, és vannak biológiai gyökerei. A vonások vagy típusok pedig a temperamentum alapzatán álló sokdimenziós építmények, amire a tapasztalat nagyon erősen hat. A személyiség típusok elemzésekor, ezzel korábban már foglalkoztunk, kutatási módszereket is kialakítottak. A személyiség vonásokkal foglalkozó, vagy személyiség típusokkal foglalkozó szakemberek a személyiség motivációs és érzelmi elemeire fókuszáltak, amikor kialakítottak kutatási módszereket, és ezt olyan, akár matematikainak is nevezhető elemzések felhasználásával tették a gyakorlatban használhatóvá, amit például a faktoranalízis mutat meg. A faktoranalízis a statisztikai módszerekkel segít abban, hogy különféle dolgok között a meglévő kapcsolatokat kiderítsük és azonosítsuk. Nos, szeretnék most bemutatni röviden egy olyan elemző módszert a személyiség vonásokról, vagy személyiség típusokról, amit a szakma nagy része elfogadott. Ezt az öt faktor elméletének hívják, és az öt faktort pedig a Big Five-nak keresztelték el. Ezt a módszert a 2000-es évek fordulóján, tehát az 1990-es évek legvégén és 2000 elején dolgozták ki. Név szerint egyébként egy Carver és egy Scheyer nevű pszichológus, akikkel együtt dolgozott egy Srivastava nevű pszichológus is. Na, ez mindegy. A személyiség teszteken öt faktor vizsgálata történik meg, és ezek az eredmények minden esetben egy skála valamilyen pontjára esnek, ami azt jelenti, hogy az adott személyiségvonás mennyire erősen nyilvánul meg valakiben. Egyik érték sem jelent se jót, se rosszat, inkább egy információval szolgál, ami segít megismerni az erősségeinket és a gyengeségeinket, így maximalizálhatjuk a hozzáállásunkat, vagy éppen azt, hogy hol tudunk fejlődni az életben. Nos, mi is ez az öt faktor, ami alapján személyiség típusokat azonosítanak? Az öt faktor a következő. Az első a nyitottság a tapasztalásra. Tehát azt vizsgálják, hogy egy adott személy mennyire nyitott a tapasztalásra. A második a lelkiismertesség, a harmadik az extraverzió, a negyedik a barátságosság, az ötödik pedig az érzelmi stabilitás. Ezeknek a részleteibe megyünk bele a következő részben.
Ismerd meg magad. Szabó Tamás önismereti műsorát hallották az Enneagram bölcsességéről.